Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Benedek Fi Katalin, Csokonai Nemzeti Színház Debrecen magánénekese, Magyar Arany Érdemkereszt és Prima díjas operaénekes, akit köszöntök, szia!
Szervusz, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, szép napot a hallgatóknak is.
És ahogy ezt már a beharangozóban is mondtam, de aki nem hallotta, mondom újra, egyáltalán nem azért beszélgetünk, mert operaénekes vagy, vagy mert valamire épp készülsz, bár te folyamatosan készülsz valamire, hanem inkább az életednek egy olyan részéről szeretnék beszélgetni, ami, mint a számomra kiderült itt a felkészülés során, mindig is jelen volt, nagyon is, 16 éves korodban pecsételődött meg a sorsod azzal kapcsolatban, hogy a hegymászás az szenvedélyé kihívássá vált, de hogy nem régiben egy nagyon nagy teljesítményt, vagy nem teljesítménytúrának mondom, szóval egy nagy teljesítményt csináltál nem csak magad, hanem egy társasággal, de hogy akkor térjünk már rá erre a 16 éves elköteleződésre, ha jól tudom, ez köthető valakihez, egy tanárhoz.
Így van, gimnazista voltam, és az az igazság, hogy a családunkban senki nem volt ilyen nagy hegymászó, tehát vagy egyáltalán nagy túrázó. Nagyon szerettük a természetet, rengeteget jártunk mindenfele, a közeli dombokba, ami itt már hegynek számít, mert mit tudom, felszaladtam ott a falu szélén a legközelebbi dombra, az már volt önmagában 800-900 méter.
Mert hogy Székelyföldről beszélünk.
Így van, Székelyföldről, és hogy nekem nagyon sokszor volt az is például, hogyha valamin kicsit úgy agyaltam, vagy át akartam gondolni az életem különböző pontjait, így egyáltalán ilyen tinédzserként, akkor úgy elvonultam egy kicsit a dombokra, vagy hegyekre, vagy nem tudom, ahogy itt nevezik. És nagyon szerettem a természetet, és aztán, amikor bekerültem a gimnáziumba, volt egy nagyszerű tanárunk, Borbé Árpi bácsi, akinek köszönhetem tulajdonképpen azt, hogy ennyire közvetlen kapcsolatba kerültem a hegyekkel, ugyanis ő rengeteg túrát szervezett, volt, amikor nagy csoporttal mentünk, aztán egyre kevesebben lettünk, minél magasabbra mentünk, annál kevesebben lettünk, és a végén tulajdonképpen, tehát, hogy akár ilyen 25-26-27 éves koromig, mikor még folyamatosan minden évben jártuk a hegyeket, akkor tulajdonképpen volt olyan, hogy már ketten mentünk, de volt olyan, hogy barlangászni is elvitt, tehát, hogy ilyen elég különböző és extrém területekre, és én nagyon imádtam, mert egyszerűen azt éreztem, hogy az a fajta világ, amiben létezem, a stresszel, gondokkal, bármivel is tele, mindegy, hogy most 20 éves az ember, vagy 16 éves, hogy egyszerűen ezeken a hegymászásokon valahogy úgy megtisztult a lelkem és a gondolataim, és azt éreztem, hogy nekem ez jó, nekem ez kell, tehát, hogy szükségem van arra, hogy egyáltalán tovább tudjak lépni. Nagyon sokszor volt az például, hogy versenyekre készültem, vagy éppen külföldi nagyobb szereplésekre, és előtte hazamentem, és akkor kicsit felszaladtam így 2500 méter magasra, és akkor úgy megnyugodott a lelkem, föltöltöttem, és akkor mehettem tovább.
Hát nézd, most tulajdonképpen olyan igazságokat mondasz, amit mára már elfelejtettünk, tehát ezért sokszor hajlamosak vagyunk nagy pénzeket fizetni, hogy valaki elmondja ezt, hogy a természettel összekapcsolódni, az tulajdonképpen egy tisztító hatású dolog, de nem kevesen önfejlesztő könyvekbe kifejezik ezt, de én azt hiszem, hogy talán van még egy réteg, egy nálunk jóval idősebb réteg, aki erre biztosan emlékszik, illetve, hogyha valaki olyan helyről, olyan, tehát hogyha ez egy ilyen nagyon közeli dolog tud lenni, akkor emlékszik rá a gyerekkorából. Egyébként nyilván Magyarországon is vannak olyan falvak, meg helyek, ahonnan érkezők azt mondják, hogy oké, bármi bajom van, csak kimegyek az erdőbe, és feltöltődök. Nyilván Székelyföld előnyt élvez tényleg a hegyei miatt, és ezt valahol láttam is, hogy mondtad, hogy mikor Magyarországra jöttél, és azt mondták, hogy hú, felvisznek Magyarország legmagasabb pontjára, akkor megkérdezted, hogy oké, és az hol van a Kékes tetején?
Hát igen, amikor emlékszem, hogy legelőször felmentünk, és akkor mondták, hogy jaj, gyönyörű erdők vannak, és akkor ezt látnom kell, és emlékszem, hogy elvittek először parádra, és akkor azt mondtam, hát jó, de hát ez majdnem olyan, mint nálunk Parajd, vagy egyáltalán, mint ahol lakom, mert nem akkor a Truvály, és akkor emlékszem, hogy felvittek a Kékesre, és úgy én számítottam arra, hogy akkor most hegyet mászunk, és úristen. Persze az ember tudta, hogy na, itt mi a legmagasabb, tehát hogy 1014, de valahogy úgy voltam vele, hogy talán itt is van valami sziklamászási lehetőség. és akkor felvittek, és emlékszem, hogy ott volt egy kő, le volt festve szépen piros-fehér-zöldre, és akkor mondtam, hogy jó, de hol a hegy? És mondták, hogy de hát itt vagyunk a tetején, no, de hol lehet mászni? Ennyi.
Hát igen.
És emlékszem, hogy akkor olyan csalódott voltam, hogy mérgembe felszaladtam konkrétan a toronynak a legtetejére, hogy ott van a Kékesen egy nagy torony, és akkor annak a tetejére felszaladtam lépcsőkön, hogy legalább érezzek valami kis hegymászást. Egyébként visszatérve még az erdélyi túrázásunkra, ugye ez az az időszakba kezdődött el, amikor nekünk nem is volt autónk, tehát hogy mi úgy mentünk el ilyen több napos történetre, hogy 50 kilós hátizsák a hátadon, és azt ugye vitted magaddal a hegyre, és ráadásul stoppal, vonattal, nem tudom, ahogy éppen értük, mert ugye nekünk sem volt autónk, és amikor ilyen kisebb csapatokkal mentünk, akkor nagyon sokszor, mit tudom, például mentünk a Retyezátba, akkor egész éjszaka utaztunk vonattal, aztán megérkeztünk, aztán stoppoltunk, aztán meg is stoppoltunk egy kicsit, és ez több nap volt, amikor egyáltalán úgy neki tudtunk vágni a hegynek, és persze akkor ott vitted magaddal a több napi hideg élelmet, meg vitted magaddal a sátrat, mert valahol aludni kellett, és akkor így vágtál neki tulajdonképpen föl a hegynek, aztán visszafele, tehát izgalmas.
Igen, és olyan érdekes, hogy ebben ugye benne van az, hogy a minden napokért küzd meg az ember, tehát az élelemért, hogy ellesztető a fejem fölött, hol, mikor és
vagy ha vihar van, akkor hova tudsz behúzódni.
Így van, hogy tudok aludni, hogy tudok védekezni azok ellen, a dolgok ellen, aminek egyébként természetes módon ki vagyok téve. Szóval, hogy olyan érdekes, hogy amikor ehhez visszatérünk, akkor tényleg minden így lefoszlik az emberről, ami egyébként ráaggatódik az élet során, vagy a nap során, és értem ezt a nyugalmat, meg a középpontnak a megkeresését, de azért is mondtam azt, hogy a te életed szerintem sok szempontból regénybe illő, mert hogy az út az nem volt sima, de hogy te sem vagy egy nagyon sima és simulékony személyiség, tehát
ugye? Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy azért, mert ott születtem, ahol születtem, eleve a székelyekben azért van egy jó adag igazságérzet. Azért valljuk őszintén, ők azért mindig határvédő, harcos emberek voltak, tehát ők kiálltak nem csak saját magukért, hanem a közösségükért.
Történelmi.
Hát ez valahol genetika is, én azt gondolom.
Generációs
és biztos,
kód,
hogy valahol talán nehezebb is velem ilyen szempontból sok minden, de én azt gondolom, hogy ugyanakkor meg, ha valakivel megtalálom a közös hangot, meg a közös tisztelet, akkor szoktam mondani, hogy nekem fát lehet vágni a hátamon. Tehát én elmegyek a végsőkig azért az emberért, vagy azért az ügyért akár. De az ilyen mismásolásokat, ilyen hátulról mellbe, azt nem nagyon szeretem, mert egyáltalán nem ilyen világba szocializálódtam. És valahol a hegyek is, meg minden erre tanított, hogy az egyenesség, a tisztesség, a megbecsülés, a másik meg tisztelete, nem csak a hegyeket, hanem a másik embert is tisztelni kell. Tehát, hogy egyáltalán ismerjük meg a másikat, legyünk nyitottak arra, hogy mit akar, hogy akar létezni a világba, és nekem való ez a természet közelség mindig is ezt tanította. És nagyon érdekes volt az, hogy...
Hát azért, mert ott nincs gecmec. Ugye ezért is hoztam én is ezt a
maradni.
Ezért is hoztam ezt a párhuzamot.
És össze kell fogni, tehát mindegy, hogy ki van ott a hegyen, román, magyar, szász, nem tudom.
Igen.
Bárki tulajdonképpen, annak te a szövetségese vagy. És sose felejtem el, tehát gondold el, hogy amikor ilyen túrákra mentünk hegyekre, tehát ott nem volt meleg víz és fürdőszoba, és akkor bemegyek a kis kabannába, és nem tudom, lezuhanyzok meleg vízzel, hideg patakokba, a sátorból kimásztál, majd szétfagytál, de akkor ugyanakkor elmentél azzal a sunggal, és akkor hideg patakokba tudtál tisztálkodni. És emlékszem, hogy nem tudom hány napi járás után, amikor egyszer csak leértünk az egyik völgybe, még annó, ilyen 20 éves korom környékén, és hát nagyon át voltunk fázva, hideg is volt, emlékszem, hogy viharba kerültünk, és szétfagytunk teljesen, és emlékszem, hogy egy ilyen kis fa barakba tudtuk meghúzni magunkat, ahol éppen ott a román pásztorok ilyen kis valami meleg levest főztek, és megkínáltak minket. Ugye Árpi bácsim, ő nagyon jól beszélt románul, ez az úriember, akiről beszélek, a tanáromról, és sose felejtem el, hogy mondta, hogy hát valahogy köszönjük meg nekik, hogy valahogy szépen, hogy hát ők így vendégül láttak román pásztorok ott a kis kunyhójukba. És emlékszem arra, hogy én elénekeltem akkor az olyan édes jó Istenemet. Tehát, hogy ez annyira érdekes volt, hogy egy székely lány fönt, nem tudom, 2500 méter magasan, teljesen szétfagyva kap a románoktól egy tányér meleg levest, és ezért elénekel egy székely imádságot tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy ez maga az összetartozás.
Abszolút. Mi az, ami a közösségből Nagy Galambfalva, ugye, hogy annyira tetszik nekem ez a név, ez a te kispaludnak a neve. Tehát mi az, amit te a közösségedből tanultál Egyenesség címén? Ugye, hogy azt mondtad, hogy ha te valakiért kiállsz, akkor nagyon kiállsz, ezt egyébként én nagyon értem, és hogyha valami pedig olyan, ami sunyi, ami hátulról jövős, azzal vagy szembe mész, vagy elkerülöd, nyilván megvannak a magad megküzdési stratégiai, csak hogy ez így megütötte a fülemet, hogy mert nem így szocializálódtál. És ez nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy honnan jössz, és mi az, amilyen értéket magaddal hozol. Aztán már egy másik kérdés, erre is kitérhetünk, hogy a jelenlegi egyébként sok minden miatt, az egymás mellett elrohanás miatt, az elidegenedés miatt, a felületessé vált világban ezzel hogyan lehet létezni, nem érvényesülni, létezni magadba. De azt ez két külön ügy.
Igen, azt gondolom, hogy elég nehéz, de...
Bár előbb inkább mondd azt, hogy mit hoztál, mert most én halmoztam a kérdéseket, bocsánat.
Tehát nézd, azért nagypapám is egy nagyon karakán, nagyon kemény ember volt, aki mindent megtett a családjáért, de megkövetelt a dolgokat. Édesanyám ugyanez a fajta kemény nő volt, és de ugyanakkor azt gondolom, hogy az, hogy ma itt tarthatok, és egyáltalán ennyi mindent végig tudtam csinálni, az annak köszönhető, hogy ő egyáltalán ilyen keményen fogott minket. És gondold, hogy első generációs értelmiségi család. Uh-huh. Tehát édesanyám még úgy szocializálódott, hogy úgy tudott csak egyáltalán iskolába járni és tanulni, hogy közben ott volt az állatokkal, meg ment a mezőre, meg hogy össze kellett hoznia a történetet, hogy egyáltalán kecske is, káposzta is. És ő abszolút már abba a világba nevelt bennünket, hogy igen, tanulni, mert ez egy kitörési lehetőség. Ugyanakkor meg édesapám egy teljesen sokkal nyitottabb, más fajta habitusú ember volt, és tőle mindig azt tanultam meg, hogy az embereket becsülettel lehet megölni. Tehát, hogyha mit tudom, valaki éppen haragudott, vagy nem köszönt, vagy nem tudom mi, akkor ő mindig jó hangosan oda köszönt, vagy segítette őt, tehát hogy nem az van, hogy akkor te, mit tudom én, orba ütsz, akkor én is orba ütlek, hanem hogy meg lehet oldani máshogy is a konfliktusokat, vagy bele lehet állni, meg lehet kérdezni, tehát a székelyekre azért nagyon jellemző
szép
az, hogy...
Szép fordítása ez egy jézusi mondásnak.
Igen, meg az, hogy a kerék forog, vagy a kerek forog, és hogy bármi történik az életben, nem rögtön kell mindenre rá cuppanni, és akkor most én mindent is visszakapjak mindenkitől, meg az élettől is, hanem az, hogy segítek a másiknak, vagy a harmadiknak, vagy a negyediknek, de nem az, hogy ő visszasegítsen, hanem lehet, hogy egyszer majd én kerülök olyan helyzetbe, hogy pont egy totál ezer idegen segít rajtam. És annak idején is például, amikor kijöttem Magyarországra, akkor is például a nagypapámtól volt ez a mondás is, hogy mindenhol vannak jó emberek, akik segítenek. Mm-hmm. És ezeket, tehát ez azt gondolom, hogy olyan alapvető gondolatok vagy mondatok, amivel azért el lehet kezdeni batyuban egy életet, még akkor is, hogyha a szülőföldtől, az otthontól távol élünk, mert ezek abszolút nagyon kemény útra valók. De ugyanakkor persze nagyon sok erő, meg keménység is van ezekben a történetekben, mert kijöttem, és nagyon sokszor nem ismertem a világot, vagy ezt a fajta megkülönböztetést, ahogy itt megkülönböztetnek embereket. És nem értettem, hogy most miért mondják erre akár bármilyen bélyeggel, hogy ilyen náció, meg olyan náció. Hát miért ő nem tud magyarul, vagy mi a probléma ezzel? Mert hogy én ezt Székelyföldön nem tapasztaltam meg, mindegy volt, hogy román, cigány, nem tudom, zsidó, szász, bárki, örmény ott élt, az ugyanúgy a közösség része volt, és ugyanúgy összejártunk, és ugyanúgy tiszteltük, és szerettük egymást. Tehát, hogy nekem ilyen problémám nem volt, tehát, hogy sőt, maga a közösség is erre tanított meg, és ez valami eszméletlen jó dolog, mert azt gondolom, hogy ezáltal van bennem egy nagy adag nyitottság.
Hát mindenképp meg, hogyha azt tapasztaltad, hogy főleg minél többfélek vagyunk, annál többféle kultúra tudja a közösbe beletenni a magáét, ez ugye csak gyarapszik. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az mindenki ezt hozzáad, hogyha jó indulattal és szeretettel van mindenki. Miért akartál te Magyarországon magyar színésznő lenni? Ugye ez amikor 21 éves korodban megmásztad...
Moldovjánot, igen, 2544 méter, az volt az első ilyen nagyobb, hát végül Románia teteje.
Igen, Románia legmagasabb csúcsa. Akkor te erre úgy emlékszel vissza, hogy ott, és abban a pillanatban tetted ezt a fogadalmat, és ha jól tudom, ugyanazon hátizsákkal el is indultál. Szóval, hogy miért volt ez a vágy, és egyébként ennek a fogadalomtételnek a körülményeiről azért meseljél, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor az ember elér egy ilyen célt, hogy megmásztik egy olyan csúcsot, amihez igenis nagy teljesítmény kell, akkor ott abban a pillanatban milyen erőt érez, hogy jönnek ezek a ezek a olyan kimondott szavak, amik aztán utána valóra váltásért kiáltanak mindenkit.
Hát úgy képzeld el, akkor már a Temesvári Csiki Gergely Színháznál voltam segédszínész, ahol nagyon szép feladatokat kaptam. Közben ugye hazajártam időközönként, de felvételiztem a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre, nem vettek föl a Kolozsvárra is, és nem nagyon sikerült. Ráadásul ugye jóval előtt a nővérem például felvételizett gyógyszerészetire, és akkor ugye, mivel magyar volt, nem vették föl például. Tehát, hogy hiába azért már más időszámításokat írtunk elvileg papíron, de azért nagyon-nagyon sok minden ahhoz képest, a kommunizmushoz képest nem nagyon változott. És elég annyi csak zárójelben, hogy bár nem vettek föl Marosvásárhelyen sem, meg Kolozsváron sem, de jóval később, évekkel később, mikor visszamentem, akkor úgy volt kiírva nevem, hogy Benedek Fikatalin sztárvendég, és akár a Marica grófnő, a kolozsvári magyar operába, vagy amikor visszahívtak Marosvásárhelyre a Csárdás királynőre, és nem mehettem, mert éppen Amerikába énekeltem, és akkor mondtam az igazgatónak, hogy milyen érdekes, hogy annak idején nem vettek föl a Marosvásárhelyi Egyetemre, és azt mondta, hogy kedves Katalin, én nagyon remélem, hogy nem voltam benne a zsűriben, mert akkor nagyon szégyelném magam. Tehát, hogy ezek azt gondolom, hogy mind olyan mérföldkövek, ami egy 19-20 éves lánynak nem biztos, hogy olyan jót tesz a lelki világának, és azt látod, hogy kínlódsz, mész előre, tanulsz, képezed magad, van egy álmod, de valahogy mindig kapsz egy nagy sallert, és valahogy visszadobnak az utolsó sorba majdnem, és amikor volt ez az ominózus nagy hegymászás, úgy kicsit úgy magam alatt is voltam, és emlékszem, hogy ilyen elég viszontagságos időbe mentünk fel. Tehát elkaptunk mindent is, ködöt, havat, tehát mindent, bár nyár volt, de hát azért a fogarasban eléggé változik az időjárás. És emlékszem, hogy felmentünk a csúcsra, és voltunk ott már ugye többen is túrázók különböző helyekről, és hát konkrétan semmit nem látunk, egy ilyen tejfehér ködbe álltunk, Románia teteje. És emlékszem, hogy jó, mondta Árpi bácsi, hogy maradjunk még egy kicsit, mert itt a fogarasban gyorsan változik az időjárás. És emlékszem, hogy ott álltunk már teljesen szétfagyva, már eső is esett minden, és hogy mitől jött ez a történet, én nem tudom, de hogy egyszer csak elkezdtem énekelni az én kedvenc népdalomat, vagy imádságomat, az Ó, én édes jó Istenemet, és utána még maradtunk egy olyan fél órát fönt, és egyszer csak kisütött a nap. És akkor én megfogadtam, hogy ha jó Isten egyrészt meghallgatta a kérésemet, meg a fogaras is megmutatta magát, mert mindig azt mondta Árpi bácsi, hogy a hegyeket tisztelni kell, és akkor megmutatják magukat. Akkor azt mondtam, hogy biztos a jó Isten segít abba is, hogy én tovább tudjak lépni azokon a helyeken, ahol megrekedtem. És ugye ez volt nyáron, és tulajdonképpen én ősszel fogtam hátizsákomat, és egy busszal kijöttem ide, úgyhogy senkit és semmit nem ismertem, és azt mondtam, hogy akkor mindenhol vannak jó emberek, van két kezem, dolgozni tudok, addig, amíg nem vesznek föl színire, addig majd megállom a helyen bárhol is. És akkor így indult ez az egész történet.
Tehát konkrét tervvel, és azzel a bizalommal a szívedben, hogy menni fog.
Igen, mert azt mondtam, hogy egy ilyen viszontagságos út után, igen, ahol igen. Eső, hó, vihar, minden is van, igen. És ha van ott, mégis ott van a jó Isten velünk, és van napsütés, és van energia, és van ilyen fajta segítség, akkor mitől félek? Akkor mi a probléma?
Árpi bácsi, ugye?
Igen, Borbély Árpi bácsi.
Így emlékszel a tanárodra. Mondtad azt, hogy megtanította a hegyek szeretetére, vagy túrázás szeretetére, és a hegyek tiszteletére. És az a túra, amit, illetve hegymászás, aminek a vége tulajdonképp sziklamászás, amit nemrég csináltál meg, és ez Erdély csúcsa, vagy Románia második legmagasabb?
Igen, tehát Romániának
9
második...
méterre kevesebb, ugye?
Igen, Románia második legmagasabb csúcsa, tehát 2535, 5. ugye 44 a Negó, és ez 35. És azért Erdély, mert ugye annak idején ez még Erdélyhez tartozott, aztán ugye 1920 után sok minden megváltozott itt a történelemben, de ez Erdély részét képezte.
Na, de hogy a lényeg az, hogy ugye eltelt 20 év, és... Valamiért ugye te az ő tiszteletére, mert hogy ez a tanárod már nem él, és valamiért igen. Az ő tiszteletére csináltad meg, vagy nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ennek nekivágj, és erre ki fogunk majd térni a zene meg itt a feles információk után, de mondd meg még nekem azt, hogy mit adott neked ez a tanár, ez a pedagógus a személyével az életedhez, mert hogy ez nagyon látszik, hogy nagyon fontos, nagyon látszik, hogy ugye él, hiszen még most is beszélsz róla, veled van, és mesélsz másnak, tehát hogy nagyon él benned.
rengeteg mindent, mert azt éreztem, hogy azt a fajta szabadságérzetet, azt a fajta önbizalmat, mert hát azért az ember akár mindegy, hogy 20 éves vagy 40 év körül, tehát hogy azért csak föl kell ezekre a hegyekre mászni, csak össze kell szedned magad, úgyhogy azért nem napi x órát töltesz a konditerembe. De az, hogy ezeket meg tudtam járni, képes voltam rá, hogy hit bennem, hogy biztatott, amikor azért nagyon kemény helyek vannak, ahol azért bármikor úgy érzi az ember, hogy most akkor föladom, mert már nem bírja a csípőm, a derekam, közben az 50 kilós zsák a hátamon, és ő rengeteget mesélt mindenről, és azt éreztem, hogy ezek úgy beépültek a zsigereimbe, és hogy nekem erre szükségem van. És képzeld, egyszer volt egy olyan helyzet, amikor valaki lemaradt, ilyen ködbe kerültünk, és valaki lemaradt, és vissza kellett ő menjen érte, és azt mondta nekem, hogy pont a Bülia tóhoz jöttünk le, a másik oldalról, a Moldovjánu felőről, és teljes köd, én akkor azon a részen még egyáltalán nem jártam. És azt mondta nekem, hogy figyelj, hozd le a csapatot, rád bízom. Tehát voltam 20 éves, tehát hogy életemben nem jártam addig azon a helyen, és azt mondta, hogy neki vissza kell menjen, akik elmaradtak, tehát nehogy fennmaradjanak hegyen, ugye nagyon veszélyes, és hogy te akkor hozd le ezt a csapatot. És tényleg köd, orromig alig láttam, de lehoztam, tehát egy fiatal egyetemista csapat volt, és őket lehoztam, és aki elmaradt, ugye ő visszament utánuk, és képzeld el, hogy amikor jött, már ő is leért, akkor hozott nekem egy gyönyörű, szép nagy ilyen szikladarabot, vagy egy ilyen követ a fogarasi halsokból, és én ezt mai napig őrzöm. Mert nekem ez volt az ő díja, vagy elismerése az, hogy teljesen zöldfülüként tulajdonképpen képes voltam erre, és ez eszméletlen önbizalom, meg hit, meg úgy minden.
Abszolút, abszolút. Pont ez jutott eszembe, hogyha össze lehetne foglalni, hogy mit kaptál tőle, akkor azt, hogy te képes vagy.
Így van.
És ez tulajdonképpen az egész életedre
meghatározom. Látom,
hogy meghatározó, és hogy ezt kamatoztatod is. Na, hát ki fogunk térni erre a legújabb mászásra, és kiderül, volt-e itt fogadalom, csak most zene és feles információk, de jövünk vissza. Benedekfi Katalin, Csokonai Nemzeti Színház Debrecen magánénekesre vendégem, maradjatok ti is.